A autópálya felé vezető oldalán vecsésnél baleset miatt 2-3 kilométeres torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. Nagyobb tavaink vize 24-25 fokos. A hét második felében visszatér a kánikula, 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
50 évvel ezelőtt, 1976. július 17-e és augusztus 1-e között rendezték a montreáli olimpiát. A magyarok 4 arany, 5 ezüst és 13 bronzéremmel zárták a játékokat. Ma július 28-a van, 50 éve ezen a napon hazánk sportolói 2 bronzérmet szereztek, harmadikként zárt a vívóknál a női tőrcsapat és a női kézilabda válogatott. Tegnap volt az évfordulója a férfi vízilabda válogatott aranyérmének, és ez volt az egyik apropója annak, hogy 3 montreáli aranyérmes jött a Nemzeti Sportrádió stúdiójába. A tornász Magyar Zoltánnal, a vízilabdázó Sudár Attilával és a gerelyhajtó Németh Miklóssal Szabó Szilvia beszélgetett.
Nagyon sok szó esik ezekben a napokban az 1976-os montreáli olimpiáról, hiszen 50 évvel ezelőtt 1976. július 17-e és augusztus 1-e között rendezték meg a kanadai montreáli olimpiai játékokat, amelyen a magyar csapat 4 arany, 5 ezüst és 13 bronzéremmel zárt, és nagy-nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket, akik a 4 aranyéremből kivették a részüket. Hogyha valaki a televíziós közvetítés nézi, az m4sport.hu-n balról jobbra Sudár Attila, a magyar férfi vízilabda válogatott olimpiai bajnok játékosa, Németh Miklós gerelyhajító, aki szintén Montrealban olimpiai bajnoki címet szerzett, és Magyar Zoltánt, aki a lólengésben lett olimpiai bajnok. Szervusztok, nagy-nagy szeretettel köszöntünk benneteket.
Köszönjük szépen.
Mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű visszaemlékezni azokra az időkre, ugye 50 évvel ezelőtti olimpiáról van szó, és gondolom, hogy sokan keresnek benneteket ezekben a napokban is, szóval felidézni az emlékeket, az mennyire jön könnyen, vagy mennyire emlékezetes számotokra?
Furcsa nekem ez az egész, mert hát azért az 50 év az annyira nagy távlat, hogy nem igazán emlékszik az ember. Tehát aki azt mondja, hogy emlékszem, hogy ez volt, az volt, egy-egy mozzanatra az ember, legalábbis én emlékszem, még a meccsekről is, akkor a dopingvizsgálatról, tehát de az egész, arra emlékszem például, volt olyan, ha már így mondhatom, amiről senki nem beszél. Például mi úgy kerültünk be, tehát úgy játszottunk, hogy a döntőbe kiesett az orosz csapat. Az orosz csapat, amelyik szerintem a legnagyobb esélyes volt velünk együtt, hogy megnyerje az olimpiát, az orosz csapat az egy hónappal előtte érkezett Montrealba, és a montreali válogatottnak a Lemhényi Dezső, a magyar kiváló edző volt a felkészítője a kanadai csapatnak, és hát nekem aztán később mondhatom, hogy jó barátom volt, és játszottunk, ezbe voltam még nála edző is, tehát úgy, hogy ő volt az edző, aztán én lettem játékos edző Franciaországba, és ő azt megcsinálta, hogy az orosz csapat, az mivel egy hónappal előtte érkezett, elküldte különféle uszodákba. Tehát olyan uszodákba, ahol derékig ért a víz, olyan uszodába, ami termálfürdő volt, olyan uszodába, ahol a lányokkal kellett játszani, úgyhogy a kanadai, illetve a szovjet válogatott az három hétig gyakorlatilag nem tudott rendes edzőpartnerrel játszani, hanem csak ilyen lányokkal kézilabda kapupályán, derékig érő vízben.
Tehát hiába mentek ki egy hónappal korábban, igen, nem jelentett sokkal előnyt.
Semmi előny, sőt, inkább hátrányt jelentett, mert nem tudtak rendesen felkészülni. Erről én úgy gondolom, legalábbis én nem hallottam senkitől. Hát a szovjetek utána fel is akarták jelenteni, csak hát a Bugykónak hívták a lemjegyit, ő azt mondta, hogy hát nyelvi nehézségek voltak, nem tudott senki angolul, úgyhogy ő azt csinálta, amit kértek tőle.
Beszélünk majd a lebonyolításról, jó, de a hallgató kedvéért elmondom, hogy amit említettél, hogy döntő, ugye volt három csoport, ahonnan az első két helyezett jutott be egy körmérkőzéses döntőbe gyakorlatilag, és ide ugye a szovjetek meglepetésre nem kerültek be.
Igen.
Miklós, neked előjönnek-e álmaidban, a mindennapokban egy-egy olimpiát nézve a montreáli élmények?
Hát persze, minden perce. De nem jelenti azt, hogy sokat rágódtam azóta ezeken az élményeken. Ezek elmentek, mintha meg sem történt volna némelyik. Számomra ezek olyanok voltak, amelyek természetesen az egész életemre óriási nagy hatással voltak. Ez volt az egyetlen az, amelyet nagyon is meg akartam és meg is tudtam tartani. Gerelyeket gyártunk, és a gerelyekkel kapcsolatban az nem volt egy rossz antré, hogy én olimpiai bajnok voltam és világcsúcson nyertem. Ez sokat jelentett, ez vitte egy kicsit a boltot, nagyon lassan ugyan, Magyarországról nagyon nehéz volt ezekbe a vonulatokba bekerülni, és felkapják a gerejünket, de mondhatom, hogy jól ment. Uh-huh. Úgyhogy nekem ez így működött.
Hát egy világcsúcsra valóban mondhatjuk azt, hogy valaki jól megy, és az adott pillanatban akkor, amikor kell, akkor teljesít a legjobban. Zoltán?
Én is elkezdem mondani, mert az előzményt, ugye Bordán Dezső volt a magyar válogatottnak az edzője, nagyon jó volt, hogy olimpiai bajnok lettem, és nagyon rossz az, hogy negyedikek lettünk csapatba, iszonyú szembeszélbe, mert csaltak, mint a fene, és ez a csapat az ott megérdemelte volna a bronzérmet, ez biztos. Másfél tizeddel vertek meg bennünket, de úgy, hogy mikor leugrott a magyar versenyző, akkor nézték, hogy mennyi kell még ahhoz, hogy megnyerjék az ezüstérmet az NDK-sok. Ez volt a kellemetlen része. A felkészülés is nagyon nehéz volt, mert Bordán Dezső kitalálta azt, hogy az átállást, mivel nagyon közel értünk ki a versenyhez, ezért éjjel próbáljunk edzeni. Hát ez nem jött be. Tehát a harmadik nap, mivel olyan fáradtak voltunk. Még itthon, igen, hogy este 8-kor kezdődött az edzés, reggelig, és napközben próbáltunk aludni. De hát ez nem jött össze, úgyhogy a harmadik nap már nagyon kimerültünk. Amúgy én is emlékszem nagyon sok mindenre, de amit mondtak itt a sportolótársaim, hát nagyon sok kitörlődött az ember életében, szinte alig emlékszem szinte valamire. Uh-huh. Szállásról, a versenyhelyszínről, pláne az meg is változott, úgyhogy kellemes volt nagyon most, hogy kimentünk, és egy kicsit felelevenítettük ezeket a dolgokat.
Ezt akartam mondani, ugye a Magyar Olimpiai Bizottság szervezésében talán egykori olimpikonok kimentek most Montrealba, és nem tudom a pontos programot, de végigmentetek azokon a helyszíneken, olimpiai faluban, a csarnokban, ahol olimpiai bajnok lettél, szóval ez segített visszahozni az emlékeket?
Hát nem csak itt, mert ez egy nagyon jó szokás a Magyar Olimpiai Bizottságnak, mert ha jól tudom, akkor már Tokióba is voltak, és később pedig Mexikóba, Münchenbe, és most Montrealba, és hát ez minden négy évben az 50 éves bajnokokat, illetve érmeseket kiviszik, és ott szerveznek valamit. Hát az igazság, hogy most nem szerveztek semmit a helyiek. Nekünk azt hiszem nagyon elégedettek lehetünk, mert hihetetlen, nem akarom mondani az utazási irodát, aki ezt megtette, de szinte minden percben csináltak valami programot, ami számunkra nagyon érdekes volt, és nagyon...
De akkor el tudjátok mondani, hogy milyen az, amikor 50 év után az ember visszatér a sikerei helyszínére?
Én akkor azért 22 éves voltam, tehát teljesen fiatal, akkor kerültem be a válogatottba, nekünk természetes volt, hogy ez is lehet, hogy furcsán hangzik, de tehát én úgy nőttem föl, én a KSI-ben vízilabdáztam, ahol minden meccsünket megnyertük. Utána bekerültem az ifi válogatottba, ahol soha nem kaptunk ki. megnyertük a Európa, IFI Európa bajnokságot, akkor volt ilyen barátságviadal, ami gyakorlatilag a világbajnokságot jelentette. Tehát én úgy kerültem be ebbe a csapatba, hogy én nem kaptam ki még sose, és nem én, hanem a csapat, és teljesen természetes volt nekem, hogy mi most nyerünk. Tehát fel sem merült bennem. És hát aztán el kellett tenni még 8-10 évnek, amikor az ember, hát vagy 4-5 évnek utána, hogy rájöjjek, hogy hát azért ki is lehet kapni. De addig fel sem merült. Tehát nem tudtam elképzelni azt, hogy mi nem nyerünk. Hát az, amikor olyan játékosok vannak a vízben, mint a Szívós, a Csapó, a Horkai, a Sárosi, hát azért Molnár Endre, olyan tehát egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy ez a csapat ki tudjon kapni. És ráadásul előtte voltak ilyen felkészülési mérkőzések, ahol, hát akkor nem tudom, Unikum kupának hívták talán, hát minden meccset 5-6-8 góllal nyertük meg. Például az ausztrálokat azt hiszem, hogy valami 9-2-re például. És amikor jött az olimpia, akkor meg 7-6-ra vertük meg az első meccsen. Tehát arra már senki nem emlékszik, de tényleg így volt.
Montreali helyszínek?
Montreali, elmentünk az uszodába. Az uszodába, amikor megérkeztünk, először ott lent voltunk egy ilyen nagy váróterembe, abból semmi nem jött vissza. Amikor az uszodába érkeztünk és fölmentünk, akkor már igen, de az is megváltozott. Tehát ahol a régebben volt az eredményhirdetés például, ott most egy ilyen gyerekmedence, meg egy gomba, meg valami ilyesmi volt, tehát az is megváltozott. Én a doping szobára emlékszem, mert engem hát az első 4 mérkőzésen mindig engem vittek dopingolni. Biztos nem tudták elképzelni, hogy ez a vékony gyerek ez hogy bírja. De hát akkor most ezt elmesélem azért, mert ez tényleg úgy volt, hogy kiválasztottak az első nap dopingra, és kérdeztem, hogy milyen ital van. És hát volt Schweppes, akkor Fanta, Kóla, hát egyiket se kívántam nagyon.
Sör nem volt.
És akkor mondták, hogy kérdeztem, hogy sör, vagy mondták, hogy van. Ami hát elég kellemes volt. Abból ittam 2-3-at, még már rég tudtam volna mintát adni, de azért még ittunk egyet. Lényeg az, hogy utána a másnap megint engem hívtak, akkor én már hívtam a Gerendás Gyurit, a Horkait, a Kenészt, hogy kísérjetek már el.
És akkor már tudták, hogy milyen fajta italt szeretnétek.
Igen, a harmadik nap már én oda már hazamentem, és utána az egész olimpia alatt, hát mindig úgy mentem be, már ott engem ismertek, az egész csapat jött, és érdekesség az, hogy a Gyarmati Dezső, aki nekünk az edzőnk volt, hát körülbelül 45 évvel később meséltem neki ezt a történetet el, és hát mondta, hogy nem tudta, hogy a Sisza becenevem, vagy az volt, vagy nem tudta, hogy miért szeretnek engem ennyien, hogy mindenki engem kísérel. Azt mondja, de most már érti.
Az atlétikai stadion mennyire változott meg 50 év után?
Hát meglepetés annyiban, hogy az egész stadiont átépítik. Jelen pillanatban is óriási építkezés folyik. Az annyit jelentett, hogyha visszaemlékezünk az olimpia megnyitásakor, akkor egy torz, hatalmas nagy oszlop volt a pálya közepére benyúlva. Ez annak idején el kellett volna, hogy készüljön. Különböző pénzügyi nehézségek miatt, illetve sztrájkok miatt erre nem került sor, de a megnyitót és a többi esemény tökéletesen a rendezés elképzelései szerint megvalósították. Az atlétikai pálya ellenben úgy, ahogy van, egy építési terület. Én próbáltam megkeresni azt a helyet, hogy melyik oldalról dobtunk, hogy hát akkor az, hogy is néz ki most a mai helyzetben, és elmondom őszintén, hogy hiányoztak a specifikumok, amelyek engem úgy odaragasztottak volna a dologhoz. Ami ellenben a olimpiai falu, az nekem sokkal inkább hozott emlékeket.
Hát oda nem mentünk be.
Ez volt benne a bosszúság, hogy buszban ültünk, hát felajzott 57 ember, a sofőr vezetett nyilvánvalóan a legjobb úton, a a stadion felé, amelyet meglepetésre csarnoknak neveztek, számomra teljesen értelmetlen módon, de nyilván, mert hogy ez a mai állapotok szerint egy fedett hely. És elmentünk az olimpiai falu előtt, ahol nekem volt egy-két speciális, hogy mondjam, élményem, nevezetesen az, hogy én mindig szoktam átmozgatni a verseny előtt, és az átmozgatás ott a étterem előtti füves pályán részen, még belül az olimpiai falunk belül volt, ott dobtunk néhányat, hát ilyen technikára, tehát nem eredményre, és akkor összepakolva szerelést és az egyéb dolgokat, akkor busszal mentünk be a versenyre, akár a selejtezőre, akár a döntőre. De visszafelé, amikor eljátszódott tulajdonképpen ugyanaz a történet, hogy dopingkontroll, és mit igyak, na, van sör, akkor én is írtam sört, hogy a dolgokat hamar és gyorsan, és teljes, hogy mondjam, elégedettségre végezzem el, ez meg is történt minden további nélkül, ellenben elkaptak az újságírók. És nagyon nehezen tudtam megszabadulni, de hát egy újságírók, mondjuk, hogyha volt 10, mert talán többet be sem engedtek, lassan, de nagyon mondjam, kemény munkával fel tudtam őket törölni, és utána nem volt más választásom, hogy el kellett hazaindulnom idézőjelben a olimpiai faluba. És tudni kell, hogy az olimpiai falu ez egy szigorúan őrzött, zárt és kontrollált terület volt, ahol
ugye
nem...
Ugye 4 évvel voltunk a müncheni olimpia után, tehát a biztonsági intézkedések jóval szigorúbbak lehettek.
Sokkal, de sokkal szigorúbbak voltak. Motoztak majdnem, de hát igen, és kizárták a dolgaimat, többek között az olimpiai érmet, és akkor mentünk be, de senki nem volt ott.
Akkor nem volt olyan szívdobogtató érzés, vagy nem volt olyan deja vu érzés, hogy akkor itt történt a nagy nap.
Hogy nem. Ahogy na, és akkor fölmentem, megkerestem, hogy az 5. emeleten voltunk valahol, azt hiszem, és az kötött engem tulajdonképpen az egészben, hogy volt egy olyan hely, ahol valahova hazavittem az érmet.
Minden bár senki?
Nem.
A vezetőség?
Senki.
Te akkor nem örültek neki, hogy te nyertél?
Hát, szerintem már ittak.
Zoltán, tornacsarnok?
Az a legnagyobb csalódás volt.
Tényleg?
Igen, mert csak a homlokzat maradt meg, és egy nagy mozicentrum lett belőle, kávézók, fitnesstermek voltak. Ugye az a nagy légtér, ahová 14-15 ezer ember lefért volna, azt teljesen beépítették. Egy picike kis közepe volt, ami olyan múlas volt, mint a régi csarnok, semmi nem emlékeztetett rá, úgyhogy így olyan sok emlékem nem volt.
Csak a Magyar Zoltán kávézó, amit ott nyitottál.
Milyen emlékéhez alakították át.
Nagyon átalakították, úgyhogy ez egy
rettenetes volt.
Igen, olyan rossz érzés volt, hogy tulajdonképpen nekem az egyik legnagyobb élményem az itt volt, és most nem az van.
Szerencsére a televíziós felvételek megvannak, és majd a rádiós közvetítésekből is hallhatunk egy-két részletet. Még egy picit térjünk vissza oda, hogy milyen esélyekkel érkeztetek meg Montrealban. Ugye Miklósnak és Zoltánnak volt már olimpiai tapasztalata, sőt kimondhatjuk, hogy esélyesként érkeztetek. Zoltán mindenképpen, nem tudom, Miklós majd elmondott, hogy mennyire számoltak veled a riválisok. Attila, te viszont, ha jól tudom, akkor az utolsó pillanatban kerültél be Gyarmati Dezső keretébe. Láttam egy olyan cikket, bocsáss meg, hogy a Balatonról visszatérve lettél végül is a kerettagja.
Igen, engem már, hát volt egy keretszűkítés, ahol engem már kiraktak.
Ugye 11 játékos mehetett, akkoriban még.
11 játékos mehetett, és akkor hát olyan 16-an, 18-an voltunk így a keretben, volt keretszűkítés, és akkor én abból kimaradtam. És a Gál Gyula és a Vindis Kálmán, akik nekem csapattársaim voltak, és hát ők is egyébként közel álltak a válogatottsághoz, mi lementünk hárman Balatonra. És ott voltunk már 3-4 napja, Siófokon, valamelyik ilyen kisebb szállodába, és teljesen véletlenül találkoztunk a Koller Ákossal, aki 40 évvel később, én azt hittem, hogy ő lejött minket megkeresni, hogy mert vissza kellett menni a válogatott ellen, kellett játszani, az OSC-ben játszottam, és a válogatott ellen kellett volna játszani. És a Koller Ákossal talán mondta, hogy akkor menjünk vissza, mert este edzés van. Én bennem 40 éven keresztül az volt, hogy ő milyen rendes volt, hogy lejött minket megkeresni. És aztán kiderült, hogy esze ágába se volt minket megkeresni, nem is tudta, hogy ott vagyunk, hanem egy lányt keresett. És a lány, nem tudom, hogy avval összejötte, vagy mi volt vele, de lényeg az, hogy összefutottunk, és mondta, hogy akkor gyertek le. És lementem, hát visszamentünk Budapestre, hát én akkor 3-4 nap nyaralás után felszabadultam, szerencsére amiket kapura lőtt, mert én védő voltam, és akkor azt mondták, hogy hát nem vagyok elég gólerős, és jó védekezel, de kevés. És akkor felszabadultan játszottam, és én szerintem a válogatottnak ott lőttem, tudom én, 6-8 gólt, amiben beleértem, az mind bement a fülem elé, a hóna alá, a feje földet. És akkor, ahogy vége volt az edzésnek, akkor a lépcsőn mentem lefelé, arra emlékszem, és akkor a gyarmati mondta, hogy akkor holnap jöjjek edzésre. Hát én pedig, hát azért elég kekec gyerek vagyok, aztán mondtam, hogy ne szórakozzanak velem, engem már kirúgtak, most az, hogy itt beraknak, kiraknak, megint az, nem. És akkor jött a Katona Bandi, aki nekünk volt az OSZ-ben az edzőnk, és akkor az is ott győzködött, hogy ne vicceljek már, hát azért ez komolyabb dolog annál. Na mindegy, és akkor lényeg
szerencsére,
az, hogy
így, azért hagytad magad rá beszélni.
Így visszakerültem, és szerencsére akkor volt egy, hát nem szerencsére, volt egy torna, ahol jól játszottam én is, a Gerendás is, és akkor úgy kerültünk vissza a válogatottba, és utazóként.
Ugye jó pár csapattársad már volt Münchenben, ahol egy ezüstéremmel zárt a férfi vízilabda válogatott. Volt-e egyfajta bizonyítási vágy bennük, hogy akkor most kijavítjuk, és aranyéremért jövünk?
Hát ők akkor már a Szívós, a Bodnár Andris, hát mondjuk ő itt nem volt az olimpián, de hát a Faragó, a Csapó, ők a Sárosi, Molnár Endre, tehát ők úgy érezték, hogy nem, hogy elvesztették ezt a müncheni olimpiát, illetve nem elvesztették, hanem volt egy Markulescu nevezetű bíró, aki elcsalta ezt a mérkőzést. Én emlékszem, hogy láttam, én is fel voltam háborodva, amikor néztem a mérkőzést. Hozzá kell tenni, hogy megvolt azért a lehetőségünk, hogy egyenlítsünk, de nagyon nagy volt a hátszél.
És de, akkor volt egy ilyen visszavágás, vagy egy ilyen hát javítás?
Nem, ez a csapat, ez ugyanúgy, mint ahogy én mondtam, hogy én nem tudom elképzelni, hogy mi nem nyerünk. Azért ezek a játékosok, ezek a világ legjobb játékosai voltak. Tehát akár melyik csapatba, akiket most itt felsoroltam, hogyha az olaszoknál lenne, akkor ő lenne a válogatott kapus. Ha jugoszlávoknál, akkor ő lenne a center, a Szívós. Tehát ezek a világ legjobb játékosai voltak. Nekem azért volt idézőjelben könnyű, de tényleg így érzem, amikor Magyarországon az ember játszott a bajnokságban, akkor én olyan játékosok ellen játszottam, akik jobbak voltak, mint az ellenfél válogatott játékosai, akiket nekem kellett fognom. És ez tényleg így volt.
Jó, felkészítettek téged.
Könnyebb volt nekem játszani a válogatottba, mint Magyarországon a Sárosi ellen mondjuk például. Mert én fogtam a Belamaricsot, az ugyanazon a pozícióban, a Sárosi jobb volt.
Hát így könnyű.
Hát igen.
Miklós, mennyire tartottak téged esélyesnek, mennyire vártak tőled aranyérmet, vagy egy jó érmes helyezést, és mennyire tudtál alkalmazkodni gyorsan a montreali környezethez, ugye te már Mexikóban és Münchenben jártál egy-egy olimpián, szóval volt-e így az aklimatizációval, az olimpiai hangulathoz való hozzászokással gondod?
Én előtte való, tehát ugye a 76-75-ben, volt egy próba olimpia, amely még nem a stadionban volt, de gyakorlatilag ugyanazokkal a feltételekkel rendezték meg a versenyt.
Ugyanott Montrealban?
Ugyanott Montrealban, így van. Voltak magyar támogatóink helyben, nevezetesen a gerelyhajtás bírója, aki a kilépéseket döntött el, hogy kilépett ki, ki nem. Ő a Kulcsár Gergelynek az évfolyamtársa volt a TFM, és később diszidált. És itt megint gerelyhajítás közelébe került, nevezetesen ő vezette a gerelyhajítást. Itt találkoztunk egyébként azzal az ellenfelével, a Gergelynek, aki az összes sportszert, mint vállalkozó, ő volt az, aki szállította az olimpiára, többek között a gerelyeket is. És ebben az évben kihozott, azt hiszem, saját maga a kútfejéből egy gerelyt, egy adonatúj gerelyt, amely nem olyan volt, mint az korábbiak, és amely nagyon ritka volt, nem volt teljesen elterjedve a legjobbak között, és ketten a Erdély Gyuri valaki velem ott volt az előolimpián, nagyon megkedveltük a gerejt, és nagyon jó eredményeket értünk el. Én a legjobbat először dobtam 90 métert, 75-ben, 95-öt, 91 méter 70-et, azt a valamilyen fordulattal elvették, nem lehetett csúcsán emelni a dolgot, mert könnyebb volt a gerej. Hát biztos könnyebb volt, nem tudom. De a lényeg az, hogy a következő gerej már 90 méter 90-re szállt, ez 75. 76-ban pedig végig versenyeztük a világ legnagyobb ellenfelekkel a szezont, és ugyan nem én voltam a világ ranglista vezető, az egy finn srác volt, aki 93-36, azt hiszem, hogy és volt majdnem világcsúcsot, és mi meg hárman fiatal magyarok, én már nem is voltam a nagyon fiatal, a többiek voltak fiatalok, azok meg csak megközelíteni tudták a srácot, akit úgy hívták, hogy Hannus Hittonen, és aki később az olimpián egyébként második lett. Nekem ez mindenképpen egy óriási előny volt, hogy én ott tudtam lenni, ismertem azokat az embereket furcsa módon, akik a versenynél közvetlen közelemben voltak.
És ez megnyugtatott téged?
Feltétlen. Sőt, hát előtte beszéltünk is a Gergelynek a évfolyam társával, illetve hát beszéltünk mindenképpen a verseny szer hitelesítőjével is, és ez egy megnyugtató dolog volt, hogy Gergely biztos ott lesz, magyar lesz a vezetőbíró, meg minden ilyesmi, milyen apróság. Én akkor a világranglista második helyén voltam, amikor kiugtasztam, és a sok-sok kudarc után, tehát egy 7 év kudarc után kerültem, 7-8-9 év kudarc után kerültem újra az olimpiai, hát a bajnokság közelébe, vagy a verseny, legjobb versenyzői közelébe. Nem igazán bíztak bennem, én úgy láttam. Lehet, hogy az ellenfelek azok tudták, hogy esetleg tartogathatok valamit, de a magyar sportriporterek, Gyöngy, a Gyula, Pista azt mondta, hát oda nem muszáj menni, mert Pista, a német az mindig fejre áll. A Kaplár Józsi, aki tulajdonképpen azt hiszem, hogy nem mond, a neve nem idegen, ő meg az évfolyam társam volt, aki mondta a Gyulainak, hogy hát ő most megy a német, még itt megnézi. És akkor kicsit győzkedte a Pistát, és akkor Pista is jött. Minden rendben ment.
Jól alakult. El kell mennünk hírekre, de Magyar Zoltánnal fogjuk folytatni, már csak azért is, mert időrendben Zoltán tiéd volt az első aranyérem, és ahogy olvasni lehetett, egyre fokozódott a várakozás, hiszen az esélyeseknek kikiáltott öttusázók, ökölvívók, vívók nem azt az eredményt hozták, amit előzetesen vártak, úgyhogy gondolom, hogy rajtad is már egyre nagyobb nyomás volt, de akkor a hírek után ezzel folytatjuk. Sudár Attila, Németh Miklós és Magyar Zoltán a vendégünk. A témánk továbbra is az 1976-os montreáli olimpia, amelyet ugye 50 évvel ezelőtt rendeztek, 4 magyar aranyérem született, közülük 3-ban részes volt Sudár Attila, a férfi vízilabda válogatott játékos, a Németh Miklós gerelyhajító és Magyar Zoltán, aki lólengésben lett olimpiai bajnok Montrealban, és a hírek előtt azt kérdeztem, Zoltán, hogy mennyire fokozódott a nyomás feléd, vagy a magyar csapat felé, ugye eltelt majdnem egy hét, és nem született még magyar érem, miközben a sportvezetés a 4 évvel korábbi müncheni olimpiát szerette volna túlszárnyalni, vagy ugye ez volt az elvárás, ott 35 érem született, 6 arany. Szóval mennyire érezted ezt a felfokozott várakozást?
Az az igazság, hogy a sportvezetés nagyon ideges volt, ugye otthon el kellett számolni az eredményekkel, Hát nekem nem sokat tudtak segíteni, mert annyira nagy volt a feszültség, hogy egyik, mint nem akarom mondani a nevét valamelyik sportvezetőnk, csak annyit mondott, remélem te hozod az aranyat. Most azért hozzá kell tenni a tornában, pláne lólengésben nagyon könnyű rontani, és én már két napja nem aludtam, nem tudtam WC-re menni, tehát nagyon-nagyon ideges voltam, így utaztam ki, és akkor kaptam ezt a nagyon jó biztatást. Nagy volt a csarnokban a feszültség, de szerencsére annyira föl voltam készülve fizikálisan is, mert mentálisan, mert én jó versenyző voltam, hogy meg tudtam csinálni a gyakorlatomat, és hát így elindult az első magyar aranyérem, és utána bekapcsolt az egész magyar csapat.
És érezted, hogy úgy nem csak rólad, nem csak az edződről, Víg Lászlóról, de úgy mindenkiről lejött egy ilyen, legördült a kő, és valami felszabadult érzés jött a te aranyérmed után?
Hát nem csak az, hanem igazából egy olimpián ott egy csapat vagyunk, tehát ott egymás versenyeire kimegyünk, majd, hogy nem olyan, mintha saját csapatunk lenne. Tehát egészen más egy világbajnokság, ahol a magyarok küzdenek az egyéb nemzetek ellen. Itt az egész magyar delegáció sportolói, hát kijártunk mindenkihez, ahogy csak tudtunk, a jegyet szereztünk, ahogy ugyan az a szerencse a tornában, hogy a legelején van, emiatt a pech az, hogy nem tudunk kimenni soha a felvonulásra, a bevonulásra.
Megnyitóra, ugye?
Megnyitóra soha, mert akkor már edzés van, vagy föl kellett készülni, vagy nagyon gyorsan jöttek a versenyek, úgyhogy mi nem, egyszerűen nem láttunk ilyet, de hát utána megnyugodtak, és jöttek a többi eredmények, hát Miklós is, vízilabda csapat is, hát Tordas Ildikó is szegény aranyérmet szerzett, és hát rengeteg bronz volt, tehát hogy, amit előbb említettél, hogy azok a formák nem jöttek ki. Lásd úszókat, akik végigverték az egész világot. Hargitay Andrisék, Sós Csabáék, hát mindenkit, Verasztóék. És ott nem. Tehát nem jött, még érmet se tudtak igazából szerezni, pedig, ha jól emlékszem, egy hónappal előtte Amerikában voltak, és mindenkit agyonvertek. Tehát nem jött mindenkinek össze ez a formaidőzítés, és ez emiatt, hát óriási feszültség volt, hát szerencsére én voltam az első, aki ezt megtörte.
Tengeren túli olimpiáról beszélünk, de mégis azt lehetett hallani, hogy nagyon sok ottani magyar kijött szurkolni, és azért ezt lehetett érzékelni. Erre emlékszem.
Ugye most voltunk kint, és hát amit említettek a sportbarátaim, hogy nagyon nem tudtuk, hogy ennyi magyar volt. Emlékeztünk, hogy sokai voltak, de amikor most meghallottuk, hogy 200-300 ezer magyar él Kanadába, és azok mindig majdnem nagyon-nagyon sokan eljöttek a versenyeinkre, és hallottuk őket, és ez egy nagyon jó érzés volt. Tehát Magyarországon nehéz volt abban az időszakban még kijutni, de a helyiek viszont állandóan drukkoltak nekünk, és amikor mi mentünk a magyarjainkhoz, akkor ők is ott voltak, és együtt drukkoltuk. Ugye nagyon-nagyon jó érzés volt.
Ugye úgy léptél a pódiumra, hogy tudtad, hogy ha jól emlékszem, a japán versenyző 9,8-as pontszámot kapott a gyakorlatára, tehát megint csak növekedett a nyomás és a feszültség, de ugye említetted, nagyon jó állapotban voltál. Hallgassunk meg a közvetítésből egy részletet, a Magyar Rádió közvetítette ugye a döntődet, Úrvári Sándor a riporter, a kommentátor.
Zoli fölemelte a kezét magasba, a vezetőbíró megadta a jelt, ég a zöld lámpa, és a magyar versenyző, Magyar Zoltán elindult útjára. Az első két kör ragyogóan sikerült. Megvan a magyar spindli, a magyar orsó megvan, és már is megy a bőr közé, a magyar vándorral előre. A gyakorlat nehezebbik részét már láthatjuk, lát. Ez volt a Fradi figura, és már az egylábas munkát végzi Zoli. Újra csak azt kell mondanom, hogy túl vagyunk a nehezén, gyönyörűek az egylábas munkái, óriási lendülettel, szép amplitúdó kiterjedéssel hajtja végre a gyakorlatát, és a varázs kemocuk rendre sikerülnek, és a leugrás előtti mozdulat, még egy is, megvan! Bízunk benne, hogy úgy ér
csodálatos. Csodálatos! A tapsihar itt a fórumban a legnagyobb! A kilengés óriási futat a tapsiharban!
Elsőnek Bordán Dezső gratulált neki, keresik Víglakit, úgy látszik, hogy a szigorú biztonsági őrök nem engedték be, csak egy edzőt. Én bízom benne,
én azt hiszem, hogy csupa mosoly mellettem, a kollégák mutatják magasba az ujjukat, megvan tehát az a gyakorlat, amivel azt hiszem, a pontozó bírák is aranyéremmel honorálják ezt a sok-sok esztendős munkát.
És most várjuk
Sikerült a győzelem! Olimpiai bajnok, lólengésbe 28 év után magyar tornán, Magyar Zoltán.
Ez alapján visszajönnek emlékek.
Hát hogy ne? Azt hiszem, ezek amúgy beégnek az ember agyába. Gondolom a Miklósnak is, mikor eldobta. És van egy olyan nagyon jó érzés, mikor az ember megcsinálja a gyakorlatát. Itt ugye végén voltam, de nagyon sok világversenyen indultam, úgyhogy ötödiknek, negyediknek sorsoltak be, ott megcsináltam a gyakorlatom, és ugyanaz az érzésem volt, mint a Miklósnak, mikor elsőre eldobta a világcsúcsot, és leült utána, és csak mosolygott a többin. Ez egy olyan kicsit lenézés, de igazából ez egy nagyon jó érzés, hogy úgyse tudnak utánam jönni. Tehát,
ez hihetetlen önbizalmat adhat, de ez tényleg csak azt feltételezi, hogy mögötte rengeteg munka volt, és nagyon sok helyen elmondtad, hogy edződel Víg Lászlóval nem volt az a baráti, most remélem nem értesz félre, szeretetteljes kapcsolat, viszont elképesztő munkát tettetek bele, és mind a ketten egymásnak nagyon sok mindent köszönhettek. Köszönhetek, vagy mindent?
Hát ez egy szörnyű dolog, mert ugye nemrég halt meg az edzőm, és mi végig háborúban voltunk az egész időszak alatt. Az egy más világ volt. Tehát én most elmeséltem egy sztorit, hogy bementem az iskolába, földrajz tanártól fülest kaptam. Elmentem a nem tudom melyik tanárhoz, meghúzta a pajaszomat, pofont kaptam. Utána megkérdezték, hogy sósbogit vagy édest kérek, a fenekemre ütöttek. De most ugyanez az edzésen, ha nem is vertek, de nagyon-nagyon szigorúan bántak velünk. Tehát ezeket nem lehetett szeretni. Nem lehetett szeretni, viszont amikor már befejeztem, és utána sokat beszélgettem az edzőmmel, akkor mondta, hogy nagyon sok zsákutcába mentünk be. Tehát az ő elképzelései az csak a mennyiség volt. Azt mondta, hogy ha szovjetornászok 400 elemet csinálnak, mi 600-at fogunk, és akkor megverjük őket. De hát ugye ez nem így volt, mert a saját gyerekei nem voltak túl tehetségesek, és ezért sok eredményt nem ért el. De utána, megmondom őszintén, hogy olyan szeretetben voltunk az utolsó 5-10 évben, hogy mindig felhívtam, rengeteget tudott beszélni, és akkor mondtam, megkértem, hogy ne a honfoglalásnál kezdjön a napjainkban, de nagyon jó humorizáltunk, és nagyon boldog vagyok, hogy amihez elment, kezet tudtam csókolni neki, és át tudtam ölelni.
De amellett, hogy a mennyiségre ment ő, azért mindig újítottatok, nem? És ugye a Magyar Vándor néven elhíresült elem, de említhetünk több elemet is, tehát ezek mind-mind annak az eredményei, hogy ő mindig-mindig valamint törte a fejét.
Pontosan, tehát én nem voltam egy jó fizikai alkat, és ezért a rengeteg munka volt az, ami nekem segített. És nem csak lólengésben, hanem a többi szeren, amit én összedolgoztam, az segítette később a lólengést is. Tehát az a fizikai terhelés, az rengeteg olyan erő fölényem volt, hogy a gyakorlat végén még egy magyar vándor tudtam volna csinálni. Tehát ez nem a maximum volt, és amikor korrigálni kellett, egy picit is nem látszott, akkor is meg tudtam csinálni a gyakorlataimat. És hát ez azért a legbüszkébb az egész pályafutásomra az, hogy világverseny engem 8 évig senki nem vert meg.
Ez így van, hiszen a moszkvai olimpián is,
ott is sikert,
olimpiai
igen.
Bajnok lettél. Július 23-án született Magyar Zoltán, olimpiai aranyérme, majd július 24-én Tordas Ildikó női törben lett ugye olimpiai bajnok, majd eljött július 26-a Németh Miklós Gerely hajítás döntője. Hallgassuk meg, hogy mi történt az első dobásodnál, a kommentátor Szepesi György.
Azt hiszem, nagy-nagy örömhírt jelenthetek. Németh Miklós első dobása valami egészen fantasztikus messzeségében robbant ki itt az olimpiai stadion zöld gyepszőnyegére. Egészen káprázatos berántás. Csodálatos roham után 90 méter fölött esett le a Gerely, és most zúg az aréna. Fölállnak a helyükről az atlétika barátai és rajongói. Németh mosolyog, örül, 94 méter, 58 cm. Centiméterre repült, új világcsúcs, új olimpiai rekord, fantasztikus teljesítmény, elképesztő ragyogó diadal. Németh Miklós, Németh Imre, 1948 London olimpiai bajnokának fia, 1976-ban Montrealban első dobására lenyűgöző teljesítmény nyújtott. Lenyűgöző azt, ami benne volt az elmúlt 10-12 esztendőben.
Hát csak, hogy érzékeltessük, hogy mit jelentett ez az eredmény. 94-58 az új világcsúcs, amivel kezdted gyakorlatilag a döntőt, és meg is nyerted. A második helyezett Finn Sitonen 87,92 centis dobással végzett a második helyen, tehát elképesztő a különbség. És ahogy lehetett olvasni, vagy hallottam tőled, utána két sorozatot ki is hagytál. Ez miért kellett? A saját lelked megnyugtatására, az ellenfelek elbizonytalanítására?
Kell.
Amikor eldobtad a gerejt, már érezted, hogy ebből egy óriási eredmény lesz?
Hát én azt hiszem, hogy a dobóatlétika az olyan, hogy már az eldobás pillanatában gyakorlatilag többé-kevésbé tudja az ember, hogy milyen, hogy sikerült. Ez jól sikerült. A közép a táján éreztem, hogy nem billegett a gerej, úgy kellett, úgy repült, hogy kell lenni lehet, és van egy vonal, amely a világcsúcsot jelölte, ha nem is, akkor is a távolságot a 90 métertől az ember meg tudja becsülni, hogy ez jó vagy nem jó. Hát én azt éreztem, hogy ez jó volt. A Gyuri bácsiról csak annyit, hogy 48-ban ő közvetítette a fatert.
Mm. És ugyanúgy közvetítette a te olimpiai aranyérmedet.
Azt hiszem az egyik utolsó olimpiai bajnokokat meg interjú részlete, vagyis munkájában, mert úgy mindenkit végigvett, azt hiszem benne volt az a teljesítési kényszer, hogy minden akkori élő olimpiai bajnokot gyakorlatilag meginterjúval, és akkor kérdeztem tőle, hogy megvan-e a közvetítés, és mondta, hogy sajnos nincs. És kérdeztem tőle, hogy megvan ez?
Ez megvan, szerencsére az archívum segítségével.
Igen.
Az igaz, hogy az olimpiára édesapád úgy engedett el, hogy haza fogod hozni ezt az aranyérmet? Tehát hogyan? Ő bízott benned.
Hogyan? Nem, hát ő neki volt egy betegsége, éppen a betegsége, hát hogy mondjam, javuló részén volt tulajdonképpen akkor, amikor mi hazajöttünk. Előtte meg küzdött. Tehát nem is nagyon tudtunk beszélni. Olyan mondott volna nekem, amelyet biztos vagyok benne, hogy nem tudtam volna igazán befogadni. Hogy inkább elkerültem.
De te szerettél volna nem is neki bizonyítani, de miatta olimpiai bajnok lenni?
Persze.
Ugye egy gerelyhajító a versenyek előtt az edzéseken ér el eredményeket. Benne volt ez előzetesen, ez az eredmény, vagy azért téged is meglepett, hogy egy világcsúccsal kezdtél egy olimpiát?
Hát nézd, ez úgy megy, hogyha az ember jó formában van, akkor az edzés eredményeket sokkal, de sokkal túl tudja száralni egy optimális körülmény között. Ez egy elég jó körülmény volt, az az igazság. Úgyhogy vártam, hogy nyerni tudok. De azt nem, hogy világcsúcs lesz. Azt is hozzá kell tegyem, hogy én gyakran fejreálltam valóban így volt, ahogy hogy már elhangzott az előbb. Ez valószínűleg attól a túlzó takarástól, amelyet sosem úgy tudtam végrehajtani abból az erőt, nem úgy tudtam közvetíteni a gerejhez, ahogy egy jó felkészült időszak után az ember meg tudja csinálni. Uh-huh. Na most ez ment. Magától értetődően.
És mondjuk el, hogy az olimpiai aranyérem után volt egy másik jutalom, egy Lada 1500-as, jól mondom, amelynek rendszám a ZI9458 volt.
Jól látod a helyzetet, igen. Hát az így, 94-58 az azért volt érdekes, mert kaptunk egy lehetőséget, hogy kifizethetjük az olimpiai. Nem, azt hiszem az ajándék volt, ugye? Na, ajándékba kaptunk egy autót.
Nem volt ajándék.
Nem volt?
Nem.
Akkor
csak lehet, a világcsúcs.
Csak 7 évente. 7 évente lehetett kapni egy magát, és te kaptál.
Akkor én kifizettem. Te is kifizetted, de ajándék volt annyiban, hogy hozzájutott az ebből, és akkor felfegyverkezve két martinival, egy karton cigivel bementem a kocsiért, és akkor láttam, hogy a sorrend az úgy néz ki. Itt akkor csak arra készültem föl, hogy ne kelljen már annyit várni, akkor adok nekik egy kis kedveskéget. És akkor kiderült, hogy ott tart a rendszámoknak egy kiosztás, hogy ZI 9436. Uh-huh. Mondom, húha! És akkor megtette a eredményt. hozta az eredményt, a kicsi ajándék, és aranyosak voltak, és megsírtak gyorsan.
És a világcsúcsot viselted a autódrend számára.
Néha már nagyon kényelmetlen volt utána. Azért, mert én már lehet, hogy nem voltam annyira nagyon jó. 32 éves voltam, és akkor egy-két fejreállás azért itt is előfordult, illetve sok sérülés kísért újra, és ezek a sérülések már nem voltak annyira ígéretesek. És nekem mindig 94-58 volt a rendszámom, fene egye meg.
Hát ez egy jó emlék a világcsúcsnak. Attila, említetted, hogy az utolsó pillanatban, vagy az utolsó pillanat utáni pillanatban kerültél be a keretbe, és olyan klasszisokkal játszottál, mint Faragó, Tamás, Gerendás, György. Te backként segítetted ezt a csapatot. Mi volt ott a szereped? Ugye 22 éves voltál ezen az olimpián, tehát a fiatalok közé tartoztál. Szóval hogyan illettél bele Gyarmati Dezső rendszerébe? Milyen mozaik ellen voltál te?
A Miklós után nehéz megszólalni, mert még az ember is elérzékenyül, szóval azért ezek ilyen méreható dolgok. Amikor én bekerültem, akkor a legelső mérkőzésen én cserejátékos voltam, illetve hát nem játszottam az első két negyedbe. Mondjuk nem rosszul mondom, mert volt egy Andrew Kerr nevezetű center, aki két gólt lőtt centerből addig, és 4-2-re vezettek az ausztrálok, akiket, mint előtte említettem, 9-2-re vertük meg a Unikum kupám, és akkor mondta a Gyarmati, hogy menjél és fogd le. És hát én nem olyan játékos voltam, aki átöleltem, és szorítottam, és ütöttem, vágtam, hanem én messziről fogtam, szinte hozzá se értem a centerhez. Volt, hogy el tudtam venni a labdát, indítottam a Sárosit, vagy a Horkait, vagy a valamelyik játékost, mindegy, lényeg az, hogy a végén nyertünk, és utána, hát minden meccsen utána kezdőjátékos voltam, és végigjátszottam csere nélkül a mérkőzéseket, sőt, még a legvégén, amikor összeállították a világválogatottat, akkor abba én is benne voltam.
Így van, az All-Star csapatban Csapó, Faragó, Szívós István mellett te is bekerültél, ugye ebben a bizonyos All-Star csapatban, ugye végig az összes meccset megnyertétek, és ahogy említettük, volt három csoportmérkőzés, majd utána egy ilyen körmérkőzéses minitorna következett, és az a helyzet állt elő, hogy az utolsó mérkőzés előtti már tudtátok, akkor hogy bármi lesz is, már olimpiai bajnokok vagytok.
Igen, hát akkor a jugoszláv volt az utolsó mérkőzés, és hogyha esetleg kikaptunk volna, már akkor is olimpiai bajnokok voltunk.
Ez a mérkőzés, ez a magyar-román párharc volt, itt dőlt el, hogy már olimpiai bajnokok lesznek, úgyhogy ezt a közvetítés részletet is meghallgathatjuk Szepesi György jóvoltából.
9-8 az eredmény, 21 másodperc a hátralévő idő, a miénk a labda, gyerekek, most már a miénk a győzelem, szívós kezén, onnan tovább előre, Csapójé, Csapó még tovább, indulunk, Horkai körülnéz, Horkai beteszi középre a labdát, Csapójé, és most vége! Megvan tehát, megvan a győzelem, az újabb aranyérem, a harmadik magyar aranyérem. Gratulálunk, tiszta szívből gratulálunk a magyar fiúknak, akik ott bent a medencében összeborulnak, kedves hallgatóink. És puszi jobbról, puszi balról, Szívós, Faragó, Sárosi, Sudár, a fiatalok és idősebbek, egy generáció, 1954-es születésű, a legfiatalabb, 1945-ös születésű, a legidősebb játékos ebben a magyar csapatban, amely tehát, kedves hallgatóink, pont veszteség nélkül, 8 ponttal és pontveszteség nélkül áll a torna élén, és most már behozhatatlan előnnyel vezet.
Mondjuk el, hogy Csapó Gábor, Cservenyák Tibor, Faragó Tamás, Gerendás György, Horkai György, Kenész György, Konrád Ferenc, Molnár Endre, Sárosi László, Sudár Attila és ifjabb Szívós István játszott ezen az olimpián. Gyarmati Dezső volt ugye a szövetségi kapitány. Amikor egy csapat ott van egy magyar olimpiai válogatottban, az mindig különleges, nem? Tehát lehet mérkőzésekre járni, az, hogy győztünk, aranyérmesek lettünk, azt mindig így mondják a szurkolók, amikor egy csapatról van szó, szóval érezték azt, hogy ennek is egy ilyen varázsa van, és a müncheni ezüstérem után újra ott csillog a magyar vízilabda trónján.
Hát én is úgy szeretem mondani, illetve soha nem mondtam, hogy én nyertem, hanem mert ez egy csapatjáték, tehát hogyha egy láncszem nem működik, akkor nem tudunk nyerni. De szerencsére ez egy olyan csapat volt, amelyik nem is, tehát itt ilyen három grupra lehetett osztani, én úgy éreztem, vagy úgy, ez a véleményem. Tehát voltak a fiatalok, a Gerendás, Horkai, Kenéz, én, mi voltunk így négyen, ilyen egység. Akkor volt a Csapó, Faragó, ők ketten egy egység, és akkor volt a Sárosi, a Cservenyák és a Molnár Endre, még a Konrád Feri, akik szintén így egy egységek voltak. Viszont ez a három egység, ez így kompaktibilis volt egymással. Tehát mondhatom azt, hogy ugyanúgy jóba voltunk velük, és hát ezért tudott működni, mert ki tudtunk állni egymásért.
Szóval... És azt jól tudom, hogy a mai napig, nem tudom, havonta, vagy legalábbis rendszeresen összejártok?
Hát össze, most utoljára tegnap találkoztam a Horkaival, például a Horkai Gyurival. A Balatonon voltunk, és a Vizen találkoztunk, de rendszeresen. Gerendással, Kenézzel összejárunk, szerencsére.
Azok a sportolók, akik ugyanazon az olimpián szerepelnek, és ha nem is feltétlenül aranyérmet nyernek, bár a ti esetetekben ez megadatott, de együtt harcoltak, együtt képviselték az országot, ez egy sorsközösség, és akármikor bárkivel találkoztok, akkor van egy közös múltatok, és egy közös emlék, amihez nyúlni lehet?
Hát igen. Nagyon szeretjük is egymást. Én azt mondom, most kint voltunk Montreálba, nagyon sok csapattársunk, vagy másik sportágban 40 éve nem találkoztunk, és egyből összeülelkeztünk, és hát most nem akarok részletek bonyolodni, de a hölgyek dicsértek engem is, én őket dicsértem.
Felemeltek.
De tényleg nagyon szerettük egymást. Én úgy érzem, hogy az aranyérmesek, a bronzérmesek, ezüstérmesek és a helyezettek is úgy érzik, hogy mi közösen hoztuk ezeket az eredményeket. Kijártunk, amennyi jegyet tudtunk szerezni. Mert ugye volt nekünk egy akkreditációnk, de ez nem mindenhova volt jó. Tehát ott volt a vadászat, hogy ki tudjunk menni, pláne a döntőkre. És az egy fenomenális érzés volt, mikor oda kimentünk, és ott győzelmet láthattunk. Ez későbbi olimpiákon is, ahol én részt vettem, ott is ugyanez volt.
Hát sajnos letelt az idő, pedig még órákig lehetne sorolni a sok-sok élmény, de nagyon köszönjük, hogy sokszor örömteli, megható pillanatokban visszatudtunk veletek emlékezni erre a csodálatos olimpiára, és köszönjük szépen és szívből. Gratulálunk ezeknek a sikereknek, Sudár Attilának, Németh Miklósnak és Magyar Zoltánnak. Nagyon köszönjük, hogy eljöttek.
Köszönjük. Magyar Zoltánnal, Sudár Attilával és Németh Miklóssal Szabó Szilvia beszélgetett. Műsorunk véget ért, de újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Búcsúzik a szerkesztő Kreisz Bálint, valamint Cserjés Bendegúz, Horváth Milán, Somogyi Zsófia és Szabó Bence nevében, a műsorvezető Szegő Tibor. Hamarosan kezdődik a Sportvilág Katona Lászlóval. További szép estét kívánok!
Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
Érem nélkül a vívók a világbajnokságon. Zinedine Zidane a francia, Roberto Mancini az olasz válogatott kispadján. Az ösztönző rendszerének is köszönheti a Nyíregyháza labdarúgó csapata az elmúlt időszak jó eredményeit. Jó estét kívánok, Katona László vagyok.
Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
Negyedik helyen végzett a magyar női párbajtőr csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. A Muhari Eszter, Nagy Blanka, Büki Lili, Jász Borsodi Emma összeállítású válogatott a kolumbiai, a lengyel és az amerikai együttest is magabiztosan győzte le, az elődöntőben viszont az észtektől, a bronzmérkőzésen pedig a dél-koreaiaktól kapott ki. Világbajnok Olaszország. A férfi tőrválogatott pedig a hetedik lett a VB-n. A Dósa Dániel, Szemes Gergő, Mihály Andor, Tóth Gergő alkotta együttes két győzelem után a kikapott a negyed döntőben a hazaiaktól, majd az oroszoktól is. A hetedik helyet viszont már nem kellett pástra lépnie, mert az egyiptomiak sérülés miatt visszaléptek a helyosztótól. A VB címet szintén az olaszok hódították el. A honvédos Hofer Bianca és a ferencvárosi Tölgyesi Flóra nyerte a női kajakpárosok 500 méteres szegedi pótválogatóját, így a fiatal kettős indulhat az augusztus végi felnőtt gyorsasági kajakkenu világbajnokságon Poznánban. A 19 éves sportolók közül először Hofer Bianca nyilatkozik.
Váratlan is volt ez az egész, mert hogy ez volt a második összeülésünk és az első pályánk, úgyhogy hát meglepetés volt számunkra is ez a pálya.
Én még mindig nem fogtam fel, nagyon-nagyon örültünk, és nagyon meglepődtünk, szóval tényleg azt mondtam már a bírósnak is, hogyha ezt leírták volna, lehet, hogy akkor se hittem volna el. Úgyhogy nagyon örültünk.
A start pillanatában vagy a pályán mit éreztetek? Gondoltátok, hogy ez benne lesz?
Fogalmunk sem volt az elején, tehát ezt most megmondom, hogy nem. Nagyon jól éreztük belülről is a pályát, jól fel volt építve, Flóra is nagyon nyomta mögöttem, úgyhogy ez egy nagyon jó pálya volt szerintem belülről.
Végén a sprint nagyon erős volt, talán ezzel múlhatok?
Az elején én mondtam Biusnak, még mielőtt beálltunk a rajtba, hogy igazából nekünk a vége lesz nagyon erős, és hogy akárhogy sikerül az eleje, azt csináljuk végig, mert a vége az nekünk nagyon erős, de hát mindenki meglepetésére a rajtból is nagyon jól kijöttünk, úgyhogy nagyon jó.
Felnőttek közt indultok világbajnokságon. Hogy készültök? Mi lesz ebből?
Kifiként kicsit furcsa, meg nem is gondoltam bele, hogy ez így lehetséges idén még nekem pluszba. Úgyhogy amit eddig leraktam az asztalra idén, nekem ez is nagyon nagy szó volt, de most még ez pluszba, ez így kicsit hihetetlen számomra, úgyhogy
Szerintem mindent meg fogunk tenni, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el a felnőtt világbajnokságon, úgyhogy nagyon motiváltak vagyunk.
Igen.
A jelenleg a szervezet operatív irányítását ellátó Deutsch Péter szeptember 2-án távozik a Magyar Atlétikai Szövetségtől. A sportvezető a szövetség honlapjának elmondta, Gyulai Miklós elnök lemondása után azért nem távozott ő is, mert a magyar atlétikának működnie kell. Deutsch Péter a szeptemberi rendkívüli közgyűlés után adja át a helyét. Gyulai Miklós a Körkapcsolás című műsorban adott exkluzív interjút, lemondása után az első alkalommal. Szegő Tibor kérdezte a 16 évig elnöklő korábbi sportolót az elmúlt évekről.
Nem az atlétikáról szólt ez a dolog az utóbbi időszakban. Olyan emberek, akik én azt gondolom, hogy csak köszönhetnének az elmúlt 16 év során a magyar atlétikának, vagy a magyar atlétika vezetésének, azok ezt szétverték két év alatt. Lerombolták. Az okokat ők tőlük kell megkérdezni. De ez nem jó, ez nem jó érzés, ez egy személyes kudarc nekem, mert azt gondoltam, hogy annyi respektem van, hogy ezeket esetleg másképp, más módon, vagy valamilyen módon meg tudjuk beszélni.
Te csinálnál be, mint másképp?
2024. szeptemberében biztos, hogy már jelöltetném magam.
Volt-e a sajtónak szerepe ennek az egész ügynek a kirobbanásában? Az annyi kulisszatitkot áruljunk el, hogy amikor lemondtál, akkor én fölhívtalak telefonon, és arra kértelek, hogy gyere be. És azt mondtad nekem, hogy azért nem akarsz bejönni, mert megjelent a Magyar Távirati Irodában kiadásában egy közlemény, és nem akarod összezavarni a fejeket, ott azt megfogalmaztátok, és most is, akkor is tartod magad ehhez.
Igen. Én azt gondolom, hogy nagyon sok bajt nem akarok nyilván magamnak, de sok pontatlan és valótlan és a félrevezetésre alkalmas állítások jelentek meg olyan személyek tollából, akik rámomba sem gondoltam volna, hogy ezt megteszik. Főleg úgy, hogy engem például egyik se kérdezett meg, te mi az igaz ebből, vagy ez hogy zajlott. És ehhez még hozzájött az sajnos, hogy ugye nevezett három elnökségi tag az folyamatosan szivárogtatott, tehát olyan belső és egyébként bizalmas információkat is kiadott, ezeknek az embereknek, amelyeknek még valószínűleg lehet, hogy lesznek következménye is, de ez majd egy másik történet.
Azokkal a szerzőkkel, akiket most említettél a pontatlanság, illetve a valótlanság kapcsán, te beszéltél? Tehát jelezted nekik, hogy nem így volt? Vagy hogy pontatlanok voltak azok, amiket leírtak?
Mondtak. Én egy cikk után írtam egy SMS-t az illetőnek, hogy messzire mentél. És ezt el is mondom, ez a cikk, ez az ő honlapján jelent meg, ahol én állok a lelátónak kislányommal és a kislányom édesanyjával, és ott volt egy olyan komment, amit most nem fogok idézni, de a komment előtt azt a komment előzé felelni fog az egész biztos, és hogyha ha úgy alakul, akkor felelni fog az, aki ezt a cikket írta.
Kezelnéd ezt máshogy érvekkel az elmúlt időszakot?
Hát most már nem. Hát most már azt gondolom, hogy ez elment egy olyan irányba, hogy felesleges.
Okay. Korábban? Vagy ha visszamehetnénk az időben?
Nem mehetünk vissza az időben.
Oké. Amikor lemondtál, akkor a szövetség operatív irányítását Deutsch Péterre bíztad.
Így van.
Deutsch Péter a mai napon bejelentette, hogy szeptember 2-án távozik a Magyar Atlétikai Szövetségtől, és azt írja, hogy a sportolókat nem lehet várakoztatni, a versenyek nem állnak meg, a nemzetközi kapcsolatokat működtetni kell, úgyhogy csak ezért vállalta el szeptember 2-áig a tisztújító közgyűlésig az operatív ügyek irányítását, és úgy döntött, hogy bárhogy is alakuljon az őszi tisztújító közgyűlés, az új vezetés hivatalba lépésével távozik a szövetségtől, addig pedig az a dolga, hogy a szervezet továbbra is stabilan, kiszámíthatóan működjön. Említetted a korosztályos világversenyeket, és ne feledjük, hogy még lesz egy Európa-bajnokság is. Mit szólsz az ő távozásához?
Nem lep meg. Sajnálom, mert egy olyan embert veszít a magyar atlétika, aki nagyon nagy szerepe volt a rendszer, tehát annak a rendszernek a felépítésében, amiben ez az atlétika működött az elmúlt 16 esztendőben, ahol ezeket az eredményeket a magyar atlétika elérte. És azt gondolom, hogy ez a jó döntés, és én nem véletlenül bíztam meg őt, hogy az alelnök asszony az utalt arra, hogy itt jogi véleménykülönbségek vannak, hát ez az egyik. Nincs semmilyen jogi véleménykülönbség, van, de jogilag ez volt a egyetlen alkalmazható lehetőség, illetve a magam részéről annyit még hozzáteszek, hogy azért kértem meg, mert pontosan tudtam, hogy vele nagyon nehéz dolguk lesz. Ha csak egy olyan problémát, vagy olyan dolgot akarnak megoldani, vagy keresztül vinni, amit ha most megengedsz, akkor felolvasok, ez a magyar bajnoksággal kapcsolatos, a szervezőnek az alelnöke, szakmai alelnöke fordult a sportigazgatóhoz, hogy egy kalapácsvető fiatal ember a felnőtt OB-t kísérletetesen az U20-as világbajnokság kvalifikációs szint elérésére, arra még megvolt a lehetőség vasárnap. Ennek az előzménye az, hogy belefér, ezt elmondom, hogy csütörtökön csináltak egy versenyt, hogy ez a szint ez meglegyen, de hát valószínűleg elkerülte a figyelmét a szakmai alelnök úrnak, a klubnak a vezetője, a rendezőklubnak a vezetője is, hogy ezeket a versenyeket be kell jelenteni. Itt a teljesen mert, hogy milyen eredmény született volna ott a srác részéről, sajnos nem lehetett volna figyelembe venni. Majd aztán tett egy kísérletet, hogy a magyar bajnokságon, hangsúlyozom a magyar bajnokságon, míg ugye ez egy felnőtt verseny, és felnőtt szerrel kell versenyezni, a fiatal ember, aki egyébként az U18-as EB-n azt hiszem negyedik lett, tehát jól szerepelt, az hagyd dobjon 6 kilós kalapáccsal. Nonsense. És hogyha ez az út vár a magyar atlétikára, akkor az Isten irgalmazzon neki, és pontosan tudtam, hogy ha Péter ül ott, akkor ez nem tud megvalósulni, értelmezhetetlen. És akkor, amikor ugye személyes és egyéb indítatásokról beszélek, akkor erről beszélek. Majd mi úgy látjuk jónak, hogy, akkor úgy látjuk jónak, hogy. Tehát ne forduljon elő az, hogy mondjuk van egy 110 gátas verseny a magyar bajnokságon, és mondjuk a 2-es vagy a 3-as pályán 106-os gátak vannak, a 7-es, 8-ason pedig mondjuk 99-esek, mert éppen a korosztályos versenyzőnek meg kell futni a szintet. Vicc az egész.
Mit üzensz a kluboknak, illetve az atlétáknak?
A fő üzenet az az, hogy ne legyen személyeskedés, ezt próbálják meg elkerülni. Tehát ha nem az atlétákról, a versenyzőkről, az edzőkről, a klubokról szól a munka, hanem a személyes érdekekről, akkor biztos, hogy nem fognak előrébb lépni. És én azt gondolom, hogy most van egy nagyon jó alap, van egy nagyon jó vagy van egy nagyon jó kiindulási pont, és ezt tovább kell vinni. Az atlétika egyéni sportág, és mindenkinek tudomásul kell venni, leginkább a sportolónak, ne féljenek, egy karrierjük van, és mindig a saját érdekeiket tartsák szem előtt, ez a legfontosabb, és akkor biztos, hogy azok a tervek, azok a célok, azok az álmok, azok nagy részben meg fognak valósulni.
Mi a célja a szeptemberi elnökválasztásnak, illetve a tisztségviselő választásnak?
Jó kérdés. Ez a fajta önkény, amit ez a három ember itt az elmúlt időszakban megpróbált keresztül vinni, ez ne nyerjen teret, ne legyen lehetőségük. Itt kell egy olyan elnökség, és egy olyan elnök, akik azért ezt ellensúlyozzák. Vitázzanak, hogyha vannak szakmai viták, szakmai érvek, akkor természetesen üljenek le és vessék össze, de azt nem javaslom, hogy olyan nagyon-nagyon eltérjenek arról az útról, ahol most van a magyar atlétika. Biztos, hogy lehet egy sokkal simább aszfaltot elé tenni, ezt nem vitatom, hiszen a világ fejlődik, az atlétika fejlődik, de azt gondolom, hogy az egyéni érdekeket nem szabad a sportág érdekei elé helyezni. Erre kell odafigyelni majd a következő elnökségre.
Hogyan tovább Gyulai Miklós immáron magánember?
Hát most egyelőre pihenés, ugye nyári szünet van, figyelemmel kísérem a nagyfiamnak a finnországi jégkorong pályafutását, tudom, akkor segítem, bár most már egyre kevésbé kéri ki a véleményemet. A lányaim, ugye ők itthon vannak, ők még azért a serdülőkor küszöbén. Biztos nem lesz könnyű az sem. Dolgozom a médiában, a sporttelevízióban, és aztán már meglátom, hogy megtalál-e valamivel esetleg a magyar sport, vagy a magyar sportélet, de ha nem, akkor az úgy jó.
Sportvilág. Zinedine Zidane veszi át a francia labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztját. A játékosként világ és Európa bajnok 54 éves szakember szerződése a 2030-as világbajnokság végéig szól. Edzőként két időszakban irányította a Real Madridot, amelyen három alkalommal nyert bajnokok ligáját. Zinedine Zidane-t hallják.
Beteljesült egy álmom. Számomra ezt jelenti a kinevezés. A Real Madridtól való távozásom óta eltelt években rengeteg ajánlatot kaptam kluboktól, de mindegyikre nemet mondtam a francia válogatottért. Kizárólag a nemzeti együttes kispadjára vágytam. Most pedig minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy ez a nagyszerű csapat továbbra is sikeres legyen.
Ismét Roberto Mancini lett az olasz labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Feladata a nemzeti csapat formába hozása lesz, miután az olaszok lemaradtak a legutóbbi három világbajnokságról. A technikai, igazgatói tisztséget a 74 éves Claudio Ranieri foglalja el. 2031-ig szóló szerződést hosszabbítást írt alá Josko Guardiola Manchester City-vel. A horvát hátvéd három évvel ezelőtt érkezett az angol klubhoz, amelyen bajnoki címet, ligakupát, FA kupát, angol szuperkupát, európai szuperkupát és klubvilágbajnokságot is nyert. Megműtötték Rodri hátát, de a Manchester City világbajnok spanyol labdarúgójának nem kell sok időt kihagynia. A 30 éves Rodri térde két éves súlyosan megsérült, azóta szinte folyamatosan egészségügyi problémákkal küzd. A Győr egy idényre kölcsönadta Jovan Zsivkovicsot a szerb első osztályban szereplő Radnicskinak. A 20 éves osztrák-szerb szélső 2025 nyarán érkezett Győrbe, nem sikerült azonban alapemberré válnia, 10 mérkőzésen 2 gól és 1 gólpassz került a neve mellé. Az Újpest elleni sikerrel kezdte el a bajnoki idényt a Nyíregyháza labdarúgó csapata. Különleges ösztönzőrendszernek is köszönheti az eredményes szereplését. Erről Fekete Tivadar, a klub sportigazgatója beszélt a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában. A riporter Szabó Szilvia.
Mi szép csembe, én Idestóva negyedik éve most már elmúlóban van, hogy Nyíregyházán vagyok, mint sportigazgató. Az eleje nem volt egyszerű, sokszor elmondtam már, hogy nagyon mélyen volt a klub minden tekintetben. Tulajdonosunk Révész Bálinnak kellett elsősorban azt a hitet visszaadni, hogy érdemes ezt továbbra is neki csinálnia. Ugye épülőbe volt az új stadion, mindenki nagy várakozásnak tekintett elébe, hogy akkor pont akkor a klub akkor fog netán keresni még az MB2-ből is. Aztán persze sikerült ezt elég rövid időn belül egy olyan útra tenni, amit talán mondhatom azt is, hogy még hogyha vannak eredményekben a nekünk is nehezebb időszakaink, de szépen fejlődik a klub. A srácok edzettek, edzőtáborban voltunk Ausztriában, a Tamás ugye köztudottan, hogy neki is van egy olyan fajta gondolkodás a futballban, ami talán egy kicsit Magyarországon még mindig életidegen, megköveteli azt, hogy igenis minden áldott nap tényleg kőkeményen kell edzeni, kortól függetlenül, ezt is mondhatom, tehát, hogy ezekbe hisz, ugye azért több mint 30 éve kint él Németországban, magába szippantotta azt a fajta munkamorált, vagy azt a fajta futballmorált, ami erre jellemző. Talán igen, egy olyan háromszöget alkotunk így, ha mondhatom. Nagyon jó az összhang közöttünk, tényleg a tulajdonosunk mindenbe támogat minket, legyen az igazolásokban, legyen az különböző stratégiákban, soha semmilyen olyan sportszakmai dolgokban ő nagyon nem folyik bele, hanem teljes szabad kezet adott akár nekem, ugye rajtam keresztül meg a Tamásnak, ami szerintem ez a kulcsa az egésznek, hogy szépen csendbe tesszük a dolgunkat, és bízunk benne, hogy még sok ilyen örömet tudunk majd a szurkolóink számára majd okozni.
Mi a vonzó a Nyíregyházában egy hazai vagy külföldi játékos számára? A hírek szerint itt nem feltétlenül magasak, vagy olyan magasak, mint más kluboknál az alapfizetések, viszont egy olyan bónuszrendszer dolgoztatok ki, ami eredményességgel párosulva nyilván azt eredményezi, hogy jól jár egy labdarúgó. Ezek igazak-e ezek a hírek?
Igen, ezek valójában igazak. Amikor már MB2-ből oda kerültem, legfőképp a nyártól sikerült ezt mondhatom bevezetnem. Tulajdonos úrnál ezt sikerült elérni, átvinni. Ami elsőre azért neki is úgy furcsa volt, mert nem ez volt szokva. Tehát azért Nyíregyházára lement egy játékos, akár a képviseletével, menedzserével, ügynökével, a klub szerette volna leigazolni, bemondott egy számot, bízva abba, hogy ez a játékos ez jó, ő ezt elfogadta. Csak igen, mindig általában ott borult a történet, amikor az a játékos nem úgy teljesített, nem úgy vállalta azokat az ígéreteket, és akkor előbb-utóbb ez úgy általában mindig konfliktushoz vezet, vagy válláshoz vezet.
Mert ami... hiszen tehetetlen a klub, igaz? Van egy élő szerződés, hiába nem teljesít a játékos, semmilyen eszköz nincs a kezetetben.
Szoktam mondani, hogyha leláton ül a játékos, és most lehet, hogy hallgatja pár fiú, akkor ezek után végképp nem fog majd Nyíregyházára jönni. Szoktam mondani, hogyha leláton ül, és ugyanúgy megkapja azt a fizetését, vagy a kispadon, vagy a pályán, az nem ugyanaz. Nekünk legalábbis nem ugyanaz. Lehet, hogy a játékosoknak ugyanaz. Tisztelet a kivétel, vagy ahogy szokták mondani, akinek inge nem veszi ugye magára. Teljes mértékben minden egyes játékosunknál ez úgy működik, hogy van egy alapfizetés, és akár a posztjára vonatkozóan, akár az ő játékstílusához hozzámérven egy olyan bónuszrendszer van kidolgozva. Hiszünk abba, hogy őt maximálisan tudjuk motiválni. Érdeke legyen az, hogy először is csapatba kerüljön, utána keretbort legyen, pályán legyen, játszom minél többet. Az MB2-es bajnokságot megnyertük. Három fordulóval vége előtt már eldőlt az, hogy mi bajnokok vagyunk, és ugye a foci közegben már mindenhol azért mentek a különböző teóriák, mendemondák, Szpari az majd úgyis leadja azt a három meccset, ráadásul a háromból két olyan meccsünk volt, amelyeknek az ellenfeleinknek mind a kettőnek nagyon számított a bennmaradás miatt a pont. Jókat mosolyogtam én is, meg az ügyvezető kollégámmal együtt, mert tudtuk azt, hogy jó pár játékosnak viszont kelleni fognak a játékpercek, kelleni fognak még a bizonyos pontszámok, illetve ez belekényszerítette őket, hogy nekünk ez nagyon fontos ez a három pont is.
Pedig vagy mondom, esetleg bizonyítson, hogy rá számítsatok a következő idényben is, nem?
Az nem igazából, mert ugye a élő szerződése van, akkor van. Nem, amiket az előbb soroltam, hogy neki még teljesíteni olyan, mint egy akadálypályán, még olyan kritériumokat ahhoz, hogy célba érjen végérvényesen, illetve nem beszélve arról, hogy itt az évvégi bónuszok, és mind a három mérkőzést megértük. És lám, tehát, hogy működik. Az NB1-ben is, amikor elindultunk, akkor is ez volt, tavaly is ezt képviseltük, illetve az idei szezontól se változott. Persze, azért ez az elején nem volt olyan egyszerű, be kell, hogy valljam, mert azért a játékosoknak, amikor leültem velük, és ezekről beszélgettem, mindegyik először nézte, hogy hú, hát igen, ja, de hát ez csak akkor, ha. Mert igen, ez a lényege neki, és mi ebbe hiszünk.
A beszélgetés teljes egészében meghallgathatják a Nemzeti Sportrádió Spotify oldalán. Maradunk a keleti ország részen, Máté Szalkán futballőrület van, hiszen a helyi csapat a harmadosztályban vitézkedhet. A hétvégén a Kisvárda második csapatával 1-1-es döntetlent ért el a Szabolcsi együttes. Zsoldos Barnabás első körben az élvonalbeli tapasztalattal rendelkező vezetőedzővel, Bóér Gáborral beszélgetett.
Több részből áll a dolog, hiszen vannak olyan játékosok, akik elég sokan újonnan csatlakoztak ugye hozzánk. Sajnos a tavalyi csapatból sokan nem vállalták a magasabb osztály belejáróit, gondolok itt a több edzésre, a több utazásra, ugye még akkor úgy volt, hogy a vasárnapi mérkőzésekre. Ezt többen sajnos nem tudták vállalni, pedig szerettük volna azért egybe tartani nagyjából a keretnek a 80-90%-át. Elég nagy fluktuáció ment keresztül a csapat, rengeteg új játékos került hozzánk. Azok, akik itt maradtak, nekik volt egyéni feladat is, hiszen nagyon rövid volt a nyári pihenő, és nagyon rövid lett így a felkészülés, így muszáj volt, hogy a nulladik héten ott egyénileg kicsit dolgozzanak még a szabadság alatt. Én úgy gondolom, hogy a körülményekhez képest jó állapotba tértek vissza, viszont az újonnan érkezőknek azért azt gondolom, hogy volt lemaradása, hiszen sokan május végén befejezték a bajnokságot, és csapat nélkül nem nagyon tudtak hol és mit edzeni. Ugye nekik azért ennek szinte a nulláról kellett kezdeni, és az a rövid idő, ami eltelt a felkészülésből, azért nem volt mindenre elég, úgyhogy nekünk bele fog nyúlni a felkészülés a bajnokságba is, de a fegyelemre nem lehet panaszom.
A játékos mozgásokról is szót válthatunk, kik jöttek. Mert azt is olvastam, hogy Boyer Gábor neve olyan jó cseng, hogy van, aki direkt azért jött Máté Szalkára.
Hát ez hízelgő, de nyilván azért nem feltétlen ez a prioritás egy játékosnál. Örülök, hogyha így van, és esetleg lehet a mérleg nyelve az edző személye is, illetve az, hogy ahogy dolgozik. Sokan érkeztek, most nehéz lenne felsorolnom őket. Tényleg hál' Istennek azért azt gondolom, hogy minden játékos, aki fog tudni nekünk segíteni, akár meghatározó emberként, akár kiegészítő emberként, de mondom, szinte az egész keretet hát kellett alakítani, nagyon kevesen maradtak a tavalyi csapatból, pláne a tavalyi gerincből, akik a csapatot alkották, és őket pótolnunk kellett. A Gyurján Bence sportigazgató azért nagyon nagy munkát végzett, hiszen a klub nem a legnagyobb büdzsével rendelkezik NB3-as szinten, hogyha finoman fogalmazhatok így, és meg kellett győznünk a játékosokat, minőségi játékosokat is, hogy miért válaszolnak minket. Én azt gondolom, hogy a családias környezet, az a szemlélet, amit mind a ketten, illetve a vezetők is képviselnek, illetve a jó öltöző, a jó hangulat, az lehetett egy csábító dolog, de nyilván a játékosok azért mindig a leginkább elsődlegesen a pénztárcát nézik. Így én örülök neki, hogy ahhoz képest, hogy nem mi tudjuk a legnagyobb fizetéseket kínálni a játékosoknak, vagy a legnagyobb juttatásokat. Így is tényleg olyan játékosok csatlakoztak, akik tapasztaltak, NB2-es, NB3-as szinten már megmérettették magukat, illetve olyan fiatalok, akikbe érzem az ambíciót.
Az anyagiakról, ha szót váltunk, azt gondolom, hogy ez Boyer Gábor vezetőedzőre is érvényes, hiszen azért, amikor Magyar Kupát nyert NB1-ben, a legmagasabb osztályban edzősködött, nyilván ott mások voltak az anyagi kondíciók, de hogy Máté Szalkán itt van, ezt mindenki úgy titokban figyelte, hogy marad, nem marad. Mi volt a titka, hogy itt maradt Máté Szalkán?
Igen, ugye, amikor megérkeztem, akkor is elmondtam, hogy aztán csak arra a szezonra, illetve arra egy-két hónapra kötöttünk megállapodást, egyességet, és majd, hogyha ha úgy alakulnak a dolgok, akkor nyáron visszatérünk esetleg a folytatásra. A titok nem titok, a Bencének a személye egyébként, a Gyurján Bencének, a sportigazgatónak a személye. Elmondtam már ugye korábban is, hogy volt játékosomról van szó, akivel nagyon jó kapcsolatot sikerült utána is ápolni. Az a fajta szemlélet, amit ő képvisel, illetve az a munkához való hozzáállás, ami rá jellemző, az engem meggyőzött arról, hogy itt tényleg jó dolgozni. Emellett nyilván szerettem volna egy olyan helyen dolgozni, ahol tényleg számítanak rám, ahol ki lehet teljesedni. Azért az NB1-es, NB2-es mezőnyben nagyon nehéz ezt megvalósítani, még akkor is, hogyha hosszabb távú szerződése van az embernek, hiszen egy-két rosszabb eredmény, és már meginog a kispad, azért úgy tényleg nehéz minőségi munkát végezni. Én azt vallottam mindig, hogy nem az a lényeg, az ember hol dolgozik, hanem hogy dolgozik. Az anyagi része nyilván, ez nem titok, ez tizede annak, mint amit az ember tud keresni magasabb osztályokba. Most nem feltétlen ezt helyeztem prioritásnak, én szerettem volna tényleg egy kicsit visszaadni a futballnak abból, amit én kaptam tőle.
Ha már a kupa szóba került, gondolom a legutóbbi kupa szereplés az, hogy az Újpest is itt volt, az azért még benne maradt néhány játékosban, tehát nem az első fordulóban szeretnek kiszállni.
Nem, semmiképpen, abszolút prioritásként kezeljük a kupát. Csapat szinten is én azt gondolom, hogy mindenki sportember, nyerni szeretnénk. Én most nem mondom, hogy nyerjük meg a kupát, de nyilván szeretnénk egy nagyobb csapatot fogadni hazai pályán, ami egy óriási élmény lenne, és egy jó közösségformáló ereje is lenne. Azt gondolom, hogy a város, a szurkolók is bíznak ezekbe a kisebb csodákba, hogy a csapat minél tovább el tud jutni. Úgyhogy a tervünk az ott is, hogy ameddig tudunk, menetelünk, nem szeretnénk félváron venni semmilyen sorozatot.
Papik Zoltán, a Máté Szalkai munkás testgyakorló köré labdarúgó szakosztály vezetője. Utánpótlás az helyből történik, vagy azért a környékről muszáj hozni játékosokat? Bolyér Gábor vezetőedző személye is meghatározó, aki például ide igazolt. Hogyan lehet ezt összefoglalni?
A csapatunknál, és a mondhatom azt szerintem a megyei fociba is, a Bolyér Gábor szerepe, neve meghatározó, nem titkoltan több játékos is az ő keze alatt szeretett volna dolgozni, azért jelentős élvonalbeli tapasztalattal rendelkezik, ami itt ebbe az osztályba nem számít annyira egyedinek, de azért a szakmaisága, hát azért úgy a megyehatárokon túl is eljutott. Fejlődni, tanulni akarnak ezek a játékosok. Én azt gondolom, hogy ez nekünk lehet egy plusz a szezonba, mert meg akarják mutatni nem csak az edzőnek, nem is feltétlenül nekik, hanem bíznak az edzőben, hogy rajta keresztül egy jobb teljesítményt tudnak leadni, ezáltal stabilabban fognak tudni játszani NB3-ba, vagy reményeink szerint lesz olyan is, aki el tud később igazolni. Fiatalok, ugye itt kötelező fiatal szabály van, saját utánpótlásunkból is hoztunk fel fiatalt, a Jónás Kevint és a Fazekas Ákos, de környékbeli fiatalokat is megcéloztunk. Náluk is nagy motiváció volt az edző személye, meg kiváló ugródeszka lehet nekik ebbe az évbe az, hogy egy jobb csapatban tudják, egy magasabb osztályban tudják megmutatni magukat.
Mi az elképzelés, mi legyen a bajnokság végén? Persze még nagyon messze vagyunk, de hát azért nyilván cél nélkül nem lehet játszani.
Azt a célt határoztuk meg, hogy lehetőség szerint maradjunk bent. Ugye itt a sportban, fociban is nagy változások mentek végbe. Szűkösebb lett az anyagi bázis, ami annyira nem feltétlenül probléma. Így egy picit elment szerintem a többség a fiatalitás irányába. Ugye a fiataloknak eléggé kiegyensúlyozatlan szokott lenni a teljesítménye, ezzel számolunk mi is, de azt gondolom, hogy ezzel a kerettel, ezzel a szakmai munkával és az önkormányzat által biztosított anyagi háttérrel, meg úgy, hogy szponzort is sikerült már szerezni, meg dolgozunk rajta, hogy az anyagi hátteret erősítsük. Szerintem elvárható az, hogy minimális célként a bennmaradást határozzuk meg.
16 csapattal két hét leforgása alatt kerül megrendezésre a férfi vízilabda Magyar Kupa. A négyes döntőre szeptember 12-én és 13-án kerül sor, a helyszínt a